Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Önök a Palackposta, az irodalom üzenete otthonról, az otthonokba műsorát hallgatják. Ruszti Zseráldin irodalomterapeuta, a Mária Rádió szerkesztő műsorvezetője vagyok. Ez a műsor a karantén idején kezdődött, hogy az irodalom üzeneteivel segítsen a hallgatóknak a kényszerű bezártság idején. Immáron harmadik alkalommal hallható a műsor, és feladói bíznak abban, hogy ismét sok hallgatóhoz eljutnak ezek az üzenetek az éter hullámain keresztül. Az előző két adásban főként a nagyszülőkhöz szóltunk, a nagyszülői gondoskodás, szeretet, irodalmi példáink keresztül, ezzel is enyhíteni szerettük volna azt a hiányt, hogy nem láthatják a szeretett unokákat. Meghívott szerkesztőtársam Egner Judit, aki szintén elhelyezi a palackban az ő általa szeretett írásokat. A mai műsor témája gyökerek és szárnyak a gyermeknevelésben. Elsősorban a szülők és gyermekek kapcsolatáról szólunk irodalmi részletek segítségével. A gyermekeknek két dolgot kell adnunk, gyökereket és szárnyakat. Gyökereket, amelyek tartást adnak, hogy tudják, hova tartoznak, de ugyanúgy szárnyakat, amelyek az egyiket a kényszerektől és előítéletektől szabadítják meg, a másikak lehetőséget adnak új utakat bejárni, vagy inkább repülni. Az idézet a 18-19. Század forduló pontján élt nagy író költőtől, Goethétől származik. A szél kihívására a fa a gyökérzetével válaszol, írta Íj és Gyula valamikor. Mikor az ember az életben meginog, vagy bizonytalanná válik, akkor fontos, hogy visszanyúljon a gyökerekhez. Vissza kell térni, és úgy válaszolni a jelennek és a jövőnek, ahogy gyökérzetünkből következik. A gyökérre jellemző, hogy nem látszik, de éjjel-nappal táplál. Az erős gyökereket a családban tapasztaljuk meg, ott alakul ki az ősbizalom, amelyet ott láthatunk a békésen alvó kisbabánk arcán, és ami az életben boldogulásához feltétlenül szükséges. Sokáig vitatkoztak a pszichológusok azon, hogy vajon a genetika vagy a nevelés befolyása a döntőbb a gyermek személyiségének alakulásában. Ma tudjuk, hogy mind a kettő erős nyomot hagy bennük. De amíg a génjeinket nem tudjuk megmódosítani, addig a nevelést, a környezeti hatást megválaszthatjuk. Hol lakunk, milyen óvodába, iskolába járatjuk a gyermekünket, milyen barátok vesznek körbe minket, milyen értékeket adunk át nekik, a hitre neveljük-e őket, vagy csak anyagilag akarunk mindent megadni nekik. Varga Domokos, Kossuth díjas író, 7 gyermek édesapja, aki számos könyvében idézte fel a nagy család életét, az örömöket, aggódásokat, de mindig az összetartozás csodálatos érzését alakította ki a gyermekeiben. Így ír a Kölyök kóstolgató című könyvében az 1970-es évek táján. A kicsi gyerek eredendő érzése majdnem mindig az, hogy szülei, nagyszülei, idősebb testvérei neki jót akarnak. Nyugodtan rájuk bízhatja magát, kivált apjára, anyjára, legfőbb éltetőire, védelmezőire. S a kicsikorunkban megvolt bennünk ez az érzés, vagy akár csak a heves vágyakozás, az ilyesféle teljes biztonság után, felnőtt korunkra is meg kellett, hogy maradjon belőle valami, bárha nagyon mélyen, többnyire magunk elől is elrejtve, életünk ritka perceiben felsejlő sóvárgásként az elveszített édenkert után. Egészen nem tűnhetett el, amiképpen a gyerek sem, aki valaha voltunk. Ilyesmiről van szó Jézus tanításában. Kicsi gyerekkorunk apánk, anyánk iránt érzett maradéktalan hitéhez, bizalmához kell felnőtt fejjel visszatérnünk. És ennek az érzésnek a fájdalmas hiányáról vall egy fiatal költő, Litauszki István, az 1970-es években született egyik versében. Sorok apámról. Hétköznap csak ritkán találkozunk, de vasárnap sincs hozzá sok szavam. Nem kérek tőle kölcsön, bár tudom, ad ő, ha van. Nem tud rólam semmit, én se róla. És mindkettőnket bánt ett a torz közöny. Időnként, mintha haragudna rá, nem is köszön. Anyám nélkül csak élnénk szótlanul, összetévet, konok idegenek. Jó volna vele beszélgetni egyszer, amíg lehet. Hogyan erősítjük hát a bizalmat a gyökereket gyermekeinkben? Adjuk át nekik a számunkra is fontos értékeket, alakítsuk ki a közös családi életünkben hagyományokat, különböző rítusokat, amelyek csak nálunk vannak, ránk jellemzők. Legyen hagyománya, hogy hogyan várjuk az ünnepeket, a karácsonyt, húsvétot, születésnapokat. És meséljünk minél többet, pici gyermekkoruktól fogva, saját magunk által kitalált meséket is, ezeket nagyon szeretik. Beszélgessünk velük a saját gyermekkorukról, a nagyszüleikről, a dédszülőkről. A gyökerek jelenthetik a kultúrát, vallást, filozófiát és az anyanyelvünket, amelynek szépségére és helyességére már kiskorban ügyeljünk. Legfőképpen a szeretettel, a szeretetünkkel neveljünk. Kahil Gibran libanoni származású maronita keresztény költő, filozófus írja ezeket a sorokat a szülő és gyermek kapcsolatáról. Ti vagytok az íj, amelyről gyermekeitek eleven nyílként röppennek. Az íjász látja a célt a végtelenség útján, és ő feszít meg benneteket minden erejével, úgyhogy nyilai sebessen és messzire szálljanak. Ha már kialakítottuk a biztonságot a gyermekeinkben, elég erősek lesznek, hogy kirepülve a fészekből szabadon szárnyalhassanak. Fontos, hogy megengedjük nekik, hogy önmaguk lehessenek, de tudják, honnan származnak, kicsodák ők. Gyermekeink egyedi és megismételhetetlen ajándékai Istennek. Ne hasonlítgassuk másokhoz, ne a mi álmainkat akarjuk megvalósítatni velük. Hagyjuk, hogy saját álmaik, céljaik felé tartsanak. Bizony, gyermekeink kezdő szárnycsapásait nézi nem könnyű dolog a szülőnek, félünk, hogy nem zuhan-e le, de ha olykor lebukik is, legyünk mellette, bátorítsuk, hogy ismét szárnya kapasson, és még magasabbra repülhessen. Ha már erős bástyaként ott álltunk mellettük gyermek ifjókorukban, átadtuk azokat az örök értékeket, amelyeket mi is kaptunk, joggal bízhatunk abban, hogy megtettük a szülői kötelességünket. Erről szól Zimányi József Naomi című könyvecskéjének egy története. Egy madártani tudós megfigyelései közben egy érdekes jelenségre lett figyelmes. Amikor a fülemüle fiókák kibújnak a tojásból, a fülemüle apukák éjjel-nappal énekelnek nekik. Tudni kell, hogy a fülemüléknél csak a hímek énekelnek. És ennek a tudósnak nem hagyott nyugtot a kérdés. Miért énekel a fülemüle apuka éjjel-nappal? Miért nem elég csak nappal? Kivett 3 fiókát a hímek közül, bevitte a lakásába és táplálta őket. 3 hét múlva visszarakta őket. Majd eljött a kirepülés ideje, és ez a 3, amelyiknek hiányzott az apás 3 hét, olyan rikácsoló hangot adott, hogy a nőstények elmenekültek tőlük. Ilyen helyzetben nincs házasság, nincs fészek, nincs nemzedék, nincs folytatás. Mert az a kis állat azzal a csöpp agyával tudja, nekem 6 hetem van, hogy beleénekeljem a szükséges dallamot a szívébe, a fiókák fejébe, hogy legyen folytatás, hogy biztosítsuk a jövőt. Ez nekünk szülőknek, az apáknak is a felelőssége, hogy elegendő biztatást, szeretetet, odafigyelést adjunk gyermekeinknek, és el ne felejtsük megtanítani őket mosolyogni.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Eigner Judit vagyok, magyar könyvtár szakos tanár és biblioterapeuta, a Palackposta második részének szerkesztője. Egyik kedves könyvem Döbrentei Ildikó Levente Péter Őrangyalok személyi igazolvánnyal című kötete. A bevezetőben azt olvashatjuk, hogy általában csak később, néha évek, sőt évtizedek múltán döbbenünk arra rá, hogy életünk egy bizonyos pillanatában angyal állt mellettünk. Egy olyan angyal, akinek emberi arca, emberi hangja és személyi igazolványa is volt. Ezek életünk őrangyalai, és róluk, a barátokról, a szomszédokról, a kollégákról, a társakról szólnak ezek a sorsfordító találkozások, amelyeket ők leírtak. A kötet első néhány történetében az ősökre, a nagyszülőkre, dédszülőkre tekintenek vissza. Nem véletlen, hiszen nagyon fontosak a gyökereink. Mit kaptunk az ősöktől, mit hoztunk, mi az örökségünk, és mit tanultunk tőlük. Az első történetnek a címe Feri nagyapám. Bakonyi Vizimolnár dédapám 5. gyermekeként született, 4 lány után az egyetlen fiú. Örült a család, hogy végre lesz kire hagyni a malmot. A kis Feri azonban, ahogy nőtt, egyre kevésbé akart Molnár lenni. Mindenképpen a fővárosba vágyott, ezért 14 éves korától minden fillérrel el kellett számolnia, nem maradhatott nála pénz. Dédanyám még a csizmáját is eldugta, hogy a gyerek meg ne szökjön. Hát így történt, hogy Feri nagyapám, mert mégiscsak fellógott egy vonatra, 15 évesen, egyetlen fillér nélkül és mezítláb érkezett Budapestre. Ebből a fiúból lett Kispest egyik legmegbecsültebb iparosa, egyik legfőbb adófizető polgára. Mindent a tehetségével és a két kezével ért el. Kettős telket vásárolt, és arra két házat épített. A kisebbet magának, a nagyobbat a gyerekeinek, meg a majdani unokáknak, köztük nekem is. 52-ben az államosításkor Feri nagyapám koldus szegény lett, és vele együtt a család is. Nagyapám akkor megroppant. Meg is keseredett, de aztán úgy, ahogy talpra állt, 64 évesen dolgozni kezdett a Vörös Csillagról elnevezett hajdani Hoffmann gépgyárban, ahol a főmérnök rendszeresen tőle kért szakmai tanácsot. Nem csak a kitartást tanultam tőle, nem csak a megbízhatóságot, nem csak a hűséget. És nem csak a biztonságot kaptam tőle, hogy már akkor gondolt rám, már akkor otthont épített nekem, amikor én még nem is éltem. Tőle tanultam azt is, hogyan kell sörétes puskával célba lőni, és hogyan kell a barátokat, megrendelőket terített asztallal, szíves szóval fogadni, és a gondjaimat hátravetve jóízűen kacagni. Tőle tanultam, hogy ne csak észszerű álmaim legyenek, hanem merjek mesebeli álmokat is szőni. Tőle tanultam, hogy mind az álmokat, mind a célokat a remény mozgatja. És a remény nem mindig a racionalitásból táplálkozik. Amiben hiszünk, amit remélünk, és amiért naponta teszünk, az nagy valószínűséggel be is következik. A reménynek valóságformáló ereje van, üzeni álmaim őrangyala, Feri nagyapám az örök életből. Üzeni nekem, s üzeni mindannyiunknak, szörnyűködő, panaszkodó, sóhajtozó mai magyaroknak. A második történetem az édesanyáról szól. Arról az édesanyáról, aki a akár csak a hamupipőke történetben, a síron túl is visszajön, és segíti, támogatja, biztatja, öltözteti, szereti a gyermekét. A történet címe Terike, és valami hasonlót olvashatunk ki belőle a 21. századból. Szerdai napra esett a lábműtétem, és az egynapos sebészet szellemében csütörtökön már el is bocsátottak a kórházból. Járókeretemmel manőverezve, a fájdalom csillapítótól kissé kábán érkeztem haza. Valahogy beverekedtem a házba is. Minden úgy állt, ahogy hagytam. Üggyel bajjal leültem az első székre. Itt elidőzöm egy kicsit, gondoltam. Hirtelen eszembe jutott édesanyám aranygaluskája, gyógyító praktikáinak egyik alappillére. Annak idején, amikor gyerekszülés vagy más kórházi kaland után hazaérkeztem, vanília és a frissen sült kertészta illata fogadott. A sütőből kivéve kerek edényben gőzölgött a kézzel gyúrt, pillekönnyű, kívül piros ropogós, belül omlós aranygaluska, mellette tálkában a vanília sodó, csak annyira édesen, ahogy szeretem. És mindehhez édesanyám mosolygó arca. Ettől hamarabb gyógyulsz, angyalom. Kár, hogy azok az idők már rég elmúltak. Sóhajtottam mélavúsan. Mégis jól esett az aranyvaluskára és édesanyámra gondolni. Egy darabig még ügyetlenkedtem a magam ellátásával, aztán felpolcoltam a lábamat, és elszenderedtem. Arra riadtam, hogy csöngetnek. Körülményesen kibotorkáltam. Az ajtóban szelíd szomszédasszonyom Terike állt. Egyik kezében kerek edény, másik kezében tálka. Nem akarlak zavarni, mentegetőzött. Csak egy kis aranygaluskát hoztam, hogy mielőbb meggyógyulj. Még meleg, mondta. Látva, hogy könnyes lett a szemem, rám mosolygott. Neki is jól esett, hogy sikerült örömet szereznie, és már ott sem volt. A házat belengte a vanília, és a frissen sült keltészta, jól ismert régi illata. Törtem egy darabot, és beleharaptam a kézzel gyúrt pillekönnyű, kívül piros ropogós, belül omlós aranygaluskába. A vanília sodó pontosan olyan volt, ahogyan édesanyám készítette annak idején. Éppen csak annyira volt édes, ahogyan szeretem. A felismerés öröme körbeölelt, mintha édesanyám simított volna meg. Hogyan is gondolhattad, hogy megjössz, és én nem küldök neked aranygaluskát? Édesanyám elküldte, Terike meggyúrta, megsütötte, megfőzte, elhozta, én pedig elmeséltem.
Mára ennyi fért a palack postába. Most becsukjuk, és legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk újra az irodalom üzeneteivel. Búcsúzom a hallgatótól szerkesztőtársam Egner Judit nevében is. Lusti Zseraldint hallották, viszont hallásra.